az a paradox helyzet fog majd előállni, hogy nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert. Mert annyira masszívan felépítette a korrupciós ökoszisztémát, hogy az tetszik vagy sem, az számos területen ilyen természetes monopóliumokká alakult át. Ezért el kell kezdeni becsületesen, versenyhelyzetben működtetni a gazdaságot, akkor is, hogyha ezek a szereplők hát nem versenyhelyzetben gazdagodtak meg, mert az nagyon igazságtalan és önsorsrontó lenne, hogyha olyan álmokban ingatnánk magunkat, hogy majd 2026-ban, vagy 30-ban, vagy bármikor ilyen statáriális jelleggel ezeket a 2010 óta felhalmozott összeharácsolt vagyonokat el lehet kobozni, meg vissza lehet venni, és ezeket a cégeket teljes egészében ki lehet iktatni, hiszen akkor a magyar gazdaság nagyon komoly kapacitásai tűnnének el.
Magyarország zsinórban harmadjára is az Európai Unió legkorruptabb országa lett a Transparency International korrupcióérzékelési indexe szerint. A korrupció mára a rendszernek a lényege lett, a zuhanás azonban nem most kezdődött. A Fülke heti vendége Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi igazgatója. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, én köszönöm, hogy meghívtatok.
Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, ez pedig a Fülke, a HVG közéleti műsora. Mielőtt beleugranánk teljesen a közepébe, egy gyors összefoglalót hadd adjak itt a nézőknek, hallgatóknak arról, hogy konkrétan miről is fogunk beszélgetni, és itt most tőletek fogok idézni. A romlás mértéke nemzetközi viszonylatban is jelentős, Európai Uniós összehasonlításban immár harmadik éve Magyarország az uniós lista sereghajtója. Ez van a Transparency International Korrupció Érzékelési Index Magyarországról szóló jelentésében, és még néhány apró számadat. Van egy nullától százig tartó skálátok, amin a nulla a legkorruptabbat, a száz pedig a korrupcióval legkevésbé fertőzött országot jelenti, és ezen Magyarország 41 pontot szerzett, 180 országban ugye ezen a listán, és ezzel a 41 ponttal, hogyha jól emlékszem, de javíts ki, hogyha rosszul jegyzeteltem ki magamnak, a 76. helyről a 82-re csúszott. Utóbbi 10 évben van nagy csúszás, és ezek után hadd kezdjek egy olyan kérdéssel, hogy titeket meglepett az, hogy 2024-ben is lejjebb csúszott ezen a listán Magyarország?
Nem is annyira az országok rangsora, hanem a pontszám, a pont értéksüllyedése az, ami megdöbbentő Magyarország esetében. Ugye ez, hogy a 180-as listán hol helyezkedik el, hanyadik az ország, az sok tényező által befolyásolt folyamat eredménye. Tehát ott elképzelhető, hogy hirtelen néhányan felkerülnek mondjuk a listára, elé ugranak egy országnak. Magyarország világviszonylatban egyébként mindig is a középmezőnyben volt. Nyilván a középmezőny az egy széles kategória, ennek a középmezőnynek most már erősen az alja fele halad az ország, ugye 180 ország közül a 82. A pontszám az, ami csúnyán megy lefelé, ami inkább ijesztő, mint a helyezés. 2012-ben, mondjuk úgy, hogy az utolsó jó éve az országnak, amikor még Európai Uniós és világviszonylatban is jobban helyezkedett az ország, akkor még a pontszámát tekintve Magyarország 55 pontot szerzett, és ekkor még 46-ak voltunk világviszonylatban. Tehát ez is a középmezőny, de annak azért érezhetően a felső traktusa. Most azóta sikerült 36 helyet és 14 pontot süllyedni. A 14 pontos süllyedés az szakadatlan, tehát nem voltak ups and downs a folyamatban, hogy néha egy kicsit visszalendült volna. Vannak más országok is, ahol nagy a pontszámvesztés, például Ciprusnak és Spanyolországnak is jelentős a csökkenése. De Ciprus esetében túl azon, hogy még mindig fölöttünk állnak, hullámzó a mozgás. És nem azt akarom mondani, hogy Cipruson csoda jó a korrupciós küzdelem helyzete, például összeköti Magyarországot és Ciprust korrupciós szempontból az, hogy az egyik legdurvább magyar korrupciós sztori, ami büntetőjogilag is nagyon súlyosan lenne értékelendő, ha Magyarországon jól működne a jogállam, a letelepedési államkötvények biznisze, ami 2013 és 2018 között zajlott, az részben Ciprushoz kötődik, mert az egyik broker cég az ciprusi bejegyzési volt, tehát Cipruson a pénzmosás iránt nagyon érdeklődő, tisztázatlan eredetű, részben oroszországi hátterű tőke, nagyon aktív. És nagyon szívesen kiszolgálnak ilyen secrecy jurisdictionnek nevezett, tehát ilyen titkosságot lehetővé tévő cégbejegyzésekkel operáló személyeket, szervezeteket, így kötődünk össze Magyarország és Ciprus mi is egymással. Magyarország esetében hatványozottan, legalábbis nagyon hangsúlyosan előjön a korrupció érzékelési indexnek az a funkciója, hogy ez a mérőszám, ez a felmérés azt mutatja meg, hogy a közszektor, tehát az állami szféra korrupcióval szembeni védettségét mennyire tekintik megbízhatónak a szakértők és a befektetők. Ez nem egy közvéleménykutatás, itt nem lakossági véleményeket összegzünk vagy vizsgálunk meg, ez szakértői kutatás. Ráadásul egyébként nem is a Transparency International-nek a saját kutatása, annyi a saját komoly hozzáadott értékkel bíró hozzájárulás ehhez a kutatáshoz, hogy 12 nemzetközileg elismert intézmény 13 mérőszámát egységes pontszámra skálázásra matematizálja, vetíti ki a Transparency International. Ez egy nagyon érzékeny és nagyon gondosan végzett kutatási folyamat. A Transparency International Berlinben működő központjában két egymástól függetlenül dolgozó matematikus végzi az összegzést, és két külső egymásról és a Transparency belső munkatársairól nem tudva dolgozó, úgynevezett blind reviewer, tehát vakon, mármint nem abban az értelemben vakon hozzájáruló kutató, hogy ne tudna, hogy mit csinál, csak nem nézi a többiek eredményét. Tehát négyszeres a biztosítás a rendszerben, és az a számadat fogadható el ennek az érzékelési indexnek a mérőszámé között, ahol a négy kutató egységes álláspontra tud jutni.
Jó, és bocsánat, hogy itt belementél a módszertamba, mert hogy erről ugyancsak később akartam beszélni, viszont ez kapott olyan kritikákat az utóbbi bő egy-másfél hónapban, amiről egyébként te is beszélgettél, akár pont a kritikáknak az egyik fő kiosztójában Mráz Ágoston Sámuellel, és most az utóbbi egy napban, mióta kijött ez az index, azóta többen is megnyilvánultak vele kapcsolatban. Lánci Tamás is posztolt, Kocsis Máté posztját inkább nem idézném, azt a személyeskedést én ebben a műsorban nem szeretném megjeleníteni, de Mráz Ágoston Sámuelnek volt egy olyan kiszólása, amit viszont beidéznék, ő módszertani nonsensről beszél, elemzések újrahasznosításáról, elfogult szakértőkről, mert hogy nem mondom, hogy igaza van, eszembe nincs ilyet állítani, viszont Mráz Ágoston Sámuelnek volt egy olyan kritikája is, hogy azok a szakértők, akikkel ti dolgoztak, akiket megkérdeztek, azoknak a nevei nem publikusak, így átláthatatlan valójában kicsodák is ők, és hogy mennyire vannak soros befolyás alatt. Na most ez egy nagyon összetett csomag, de arra kérlek, hogy
ez egy klasszikus nerist az ajkeltés. Tehát Mráz Ágoston Sámuelnek a felelőssége ebben valószínűleg annál sokkal nagyobb, mint ahogy elsőre tűnik, mert hogy ő írástudó ember. Tehát ő pontosan tudja, hogy milyen elfogadott a szakma szabályai szerint megengedett kutatási módszerek léteznek. Így azt is tudja, hogy mi a közvéleménykutatás és a szakértői véleményvizsgálat közötti eltérés, hogy a szakértői interjúkon alapuló kvalitatív vizsgálatoknál mi a megengedett módszertan. Például, hogy az anonim interjú az teljesen elfogadott, szabályos, megengedett kutatási eszköz, hiszen ugye a szakma, a tudomány szabályai szerint egymással egészen addig, amíg az meghivatkozható, ismert álláspontot közvetít, bizalommal vagyunk, nem feltételezzük, hogy ezek a szakértői interjúk azért maradnak névtelenek, mert nem is szakértő áll mögöttük, hanem valami haver, vagy épp a konyhaasztalon a kutató maga írogatja meg a véleményeket. Tehát, hogy ez a sejtetés, ami a névtelenséghez, vagy a pontosabban fogalmazva ahhoz kapcsolódik, hogy nem ismert a nyilatkozónak a neve, ez egy teljes félrevívése a folyamatnak, és nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a Nézőpont Intézetnek, meg az egész NER propagandának nem a Transparency International-el, és nem is a Transparency International magyarországi tagozatával van vitája.
Sorosra?
Nem. A valósággal egyébként leginkább, de ebben a konkrét esetben, és majd azt is elmondom, hogy miért a valósággal, ebben a konkrét esetben mi kész anyagként kapjuk meg a Bertelsmann Alapítvány, a Freedom House, a Világbank, a Világgazdasági Fórum, és más elfogadott, bejáratott, nemzetközileg idézett és ellenőrzött kutatóhelyeknek az eredményeit. A módszertani hozzáadás az, hogy a különböző mérőszámokból súlyozással, átlagolással létrehozzuk azt a skálát, ami 0-tól 100-ig értékeli az országokat. Tehát ha Mráz Ágoston Sámuelnek, a Nézőpont Intézetnek, a Kormányzati Tájékoztatási Központnak, vagy bármelyik másik NER trustnek problémája van ezzel a módszerrel, akkor tessék felhívni a Világbankot, vagy a Világgazdasági Fórumot, és megkérdezni, hogy kik azok, akik nekik nyilatkoztak, illetve ott tessék ezeket a problémákat előadni. Természetesen a kiválasztás ezeknél az intézményeknél érdemalapon történik, tehát az elképzelhető, nem tudom, hogy van-e ilyen, remélem, hogy nincs, de elképzelhető, hogy a nézőpont mondjuk úgy vizsgálódik, hogy összefüttyenti a haverokat, hogy létrejön az a fókuszcsoport, amelyik majd biztosan olyan álláspontot képvisel, ami alátámasztja a kutatási hipotézist, tehát hogy lehet, hogy náluk él az az elképzelés, vagy az a remélhetően már régesség meghaladott módszer, hogy nem hiszek abban a kutatásban, aminek az eredményét előre nem tudom megmondani. De azok az intézmények és azok az eredmények, amikkel a Transparency International globálisan és Magyarországon is dolgozik, teljesen felülállnak ezeken a kétségeken. Úgyhogy nincs itt semmiféle módszertani kétség, nincs itt semmiféle módszertani rejtély, minden teljes körűen megismerhető, készülve arra, hogy most fokozottan utálni fog minket a hatalom, a 2024-es jelentésünkben a szokásosnál is részletesebb módszertani ismertetőt fűztünk bele. Leírtuk, hogy az egyes alindexek melyik évben készülnek, milyen célból készülnek, hány embernek a megkérdezésén alapulnak, milyen pontszámokat osztanak ki. Tehát ha bárkinek van módszertani aggája, akkor azt nyugodtan megismerheti az összes állítólagos titkunkat, hiszen azok mind a honlapunkon elérhetőek. Azért nagyon sajnálatos és már-már fájdalmas a korrupciaérzékelési indexnek a módszertanáról vitát folytatni, mert valójában a lényegről kellene beszélni, Mráz Ágoston Sámuel is megkíséreltem ezt mérsékelt sikerrel, a korrupcióról. Ugyanis a nerist, az ajkeltésnek a másik eszköze szintje, ez tegnap is előjött a kormányzati tájékoztatási központ, hogy kiragadnak valahonnan egy egyébként önmagában valóságnak megfelelő állítást. Ugye Mráz Ágoston Sámuelnél ez az volt, hogy volt egy olyan Euróbarométer felmérés, aminek az egyik kérdés az volt, hogy mennyire elégedettek a magyarok a kormány korrupció üldözési teljesítményével, és anélkül, hogy közölte van, hogy ez 100-ból hányan válaszoltak nemmel vagy igennel az elégedettségi kérdésre, csak kiemelte azt, hogy abban a kérdésben Magyarország az Európai Unió 7. országa
volt a rangsorban. Ezt hittet a Kocsis Máté is, igen.
És tegnap meg előjött egy Világbank felmérés, ami nem is a korrupció érzékelésével, hanem a vállalatok vesztegetési tapasztalatával foglalkozik, és azt az adatsort emelte ki, illetve egy darab adatot, hogy a valamelyik évben, mert ezt nem közölték, valamilyen világbanki vizsgálaton volt egy olyan kérdés, amire az volt a válasz, hogy a Magyarországon működő cégeknek csak az 1,2%-a találkozott korrupcióval, tehát vesztegetési tapasztalattal abban az időszakban, amire ez a lekérdezés vonatkozott. Ezek igaz állítások, feltételezem, hogy nem maga a NER propagandagépezet írta meg ezeket a számokat, de ez semmit nem változtat azon a tényen, hogy egyrészt Magyarországon súlyos probléma a korrupció, amiről érdemes lenne önmagában is beszélgetnünk, másrészt nincs egyetlen olyan komolyan vehető, számba vehető vizsgálat, ami ne azt igazolná, hogy Magyarországra nézve a korrupciós problémát a magyar emberek, a Magyarországon működő üzleti vezetők és általában a Magyarországgal kapcsolatos tudással rendelkező szakértők, döntéshozók is nagyon súlyosnak ítélik. Tehát, hogy nincs kiút. Ezért mondom, hogy a NER-nek nem velünk van vitája, és nem módszertani problémája van. A NER-nek a valósággal, a korrupcióval van problémája, mert hogy ráégett, magára húzta ugye ezt a korrupciós paplant, és most rá is égett a korrupciós bélyeg. Tehát itt mindenki tudja, hogy a korrupció a súlyos probléma. Most már az emberek szorongási toplistáján is a korábbi 5.-6. helyről előreugrott, és az 1.-2. helyen jelölik meg, hogy mi az, ami a legjobban zavarja őt. A korrupció az most már nagyon komoly, már politikai tényezővé vált. Ezért olyan ideges a NER, ezért alkalmazza most azt a taktikát a korábbi évek agyonhallgatásával vagy egymondatos lesöprésével szemben, hogy már a korrupció érzékelési index nyilvánosságra hozatalát megelőzően egy hónappal elővágásszerűen a nézőpontra kiszignált támadást indított ellenünk, és ugye ezek az újrahasznosított paneleket tartalmazó támadások megismétlődtek tegnap, kiegészülve a Lánci Tamás vezette hivatal tirádájával.
Mielőtt viszont belemennék konkrétan a lényegbe és ennek az egész indexnek az elemzésébe egy picit, Szeretnék arra viszont visszakérdezni, hogy azt mondtad, hogy a korrupcióból politikai tényező lesz. Ez nem meglepő, tehát ezt én is látom, csak éppenséggel a korábbi években az szinte toposzszerű volt, főleg a 2022-es országgyűlési választások körül, hogy korrupcióval már pedig nem lehet kampányt vinni, nem lehet országos választást nyerni, mert hogy nem elég idézőjelben szexi a téma az embereknek. Mitől lett most mégis az?
Ez nem igaz egyébként, hogy nem lehet vele kampányt vinni, mert például a 2010-es kampányban, bár nem igazán erősen súlykoló jelleggel, de csendesen, masszívan ott volt a háttérben a Fidesz részéről az, hogy ugye szétesik minden, a korrupció szétrohaszt mindent az országban, ezt nem sikertelenül és nem alap nélkül hagyta a Fidesz ránőni a korábbi szocialista liberális kormányzásra. És ebben egyébként, anélkül, hogy én állást akarnék foglalni, akár a kampányban, akár a választási küzdelemben, vagy annak a kimenetében, ezt el kell ismerni, hogy ez egy ügyes taktika volt, és helyén valóan találta meg a Fidesz azt a gyenge pontot, ahol nagyon is lehetett támadni a kormányt. Ugye Orbán Viktor olyan fogalmakat alkalmazott, hogy államválság van, ez egy nagyon erős, bár tartalmában nem megragadható kifejezés, de nagyon jól rezonált arra, hogy tényleg ugye minden szétesik, nem tud már kormányozni az akkori erő. És hát ebben az időszakban sűrűn és előszeretettel idézte Orbán Viktor személyesen is, meg a Fidesz akkori és azóta is prominens vezetői, például Varga Mihály, a Transparency International különböző tanulmányait és megállapításait. Egyebek mellett a szocialista pénzügyminiszter Veres Jánost 2008-ban interpellálta Varga Mihály, mint az ellenzék, a Fidesz gazdasági ügyekben illetékes vezérszónoka, hogy miként lehet az, hogy Magyarország 2007-ről 2008-ra mekkorát zuhant a korrupcióérzékelési indexben. Ugye akkor érkeztünk meg arra a 42. majd 46. helyre, ahonnan azóta szakadatlan zuhanással sikerült a 82-ig eljutni. Tehát a korrupció az igenis erősen hozzájárult, ha nem önmagában döntötte is el a 2010-es választást, úgyhogy azzal lehetett választást nyerni. Annak sok oka van, hogy 2010 után miért került le a top szorongási témák közül. Egyrészt megelőzték, történetesen amúgy, ha jól emlékszem, a HVG által nyilvánosságra hozott medián kutatás tapasztalatai alapján 2017 óta tudhatóan megelőzték a korrupciót olyan nagyon is hétköznapi tényezők, mint az állásvesztéstől, munkanélküliségtől való félelem, az egészségügyi helyzet problémái. 2020-21-22-ben ugye az egészségügy, a betegség, a COVID-járvány alapján az nagyon is okkal húzott el, mint top szorongási téma. Bejött a 2022 óta a háború, mint a szorongási téma, a biztonsági kérdés. Voltak olyan kérdések, amiket a hatalom sikeresen plankolt föl erre a szintre, például a migráció, ami tudhatóan ugye már az elhíresült pirész felmérések óta, hogy kellenek a pirézek, ugye nem kellenek, a magyarok nem szeretik a pirézeket, úgy általában a menekült témát sem. Tehát tudni lehetett, hogy a magyarok tisztában vannak a korrupció súlyosságával, sőt, azt is lehetett tudni, hogy a biztos pártválasztók azzal is tisztában vannak, hogy az általuk preferált párt az mennyire érintett a korrupcióban. Arra a kérdésre, arra a kérdéscsoportra, hogy a hatalmat a Fideszt érintő korrupciós ügyekkel mennyire vannak tisztában, az a válasz jött ki, hogy a szavazók, a Fidesz szavazók, magukat Fidesz szavazóként azonosító válaszadók háromnegyedes többséggel tisztában vannak a
konkrét ügyekkel,
meg a korrupcióval. Na most azt lehetett tudni, és ezért nyugodt lehetett a korrupció felől sokáig a hatalom, hogy ez nem dönti el önmagában a választást, ugye ez egy, már többet nem fogok angol kifejezéseket kölcsönni, ez nem volt game changer. És ez megváltozott 2024-ben, gyakorlatilag ilyen csettintés jelleggel, jött előbb a kegyelmi botrány, aztán jött a Völner Sándor ügy állami kormányzati kezelésére vonatkozó információkat közlő Magyar Péter, és azóta a Tisza párt az üstökösként felível a magyar politikában, és azóta a hatalom nem teheti meg, hogy egyszerűen agyonhallgatással reagál ezekre a korrupciós állításokra, és hát ugye mi is a jelentésünkben kiemeltünk 2024-ben folytatódó, vagy akkor nagy visszhangot kapó ügyeket, amelyek rávilágítanak arra, hogy milyen is a hatalom természete. És miközben az országban tényleg nagyon nagyok a bajok, a gazdasággal például, az életszínvonallal, Magyarország nem csak a korrupció érzékelési indexben sereghajtó az Európai Unióban, de a tényleges fogyasztás szintjét tekintve is, és ezzel nehéz lesz vitatkozni a hatalomnak, mert hogy ez egy Eurostat felmérés, tehát ez egy statisztikai adat, 70%-án vagyunk az uniós átlagnak a lakossági háztartási fogyasztás szempontjából, mondjuk a megelőzés szempontjából szégyen teljesnek, Magyarországra nézve szégyen teljesnek tekinthető helyzet az, hogy Románia meg 88%-ra húzott föl ezen a szinten az Európai Uniós átlag tekintetében. Tehát gond van, a magyar emberek szegényednek, a gazdaság az évek óta bukdácsoló lejtmenetben van, és ehhez képest arra telik a hatalomnak, hogy mindenféle versenyeztetést, igényfelmérést, szükséghelyzet elemzést félretéve, haveri alapon nagyságrendileg 600 milliárd forintot állami pénzből kötelezettségvállalás formájában odaígérjen Garancsi Istvánnak, Tiborcz Istvánnak, illetve az ő érdekeltségükbe tartozó ingatlanfejlesztő cégeknek azért, hogy Budapesten irodaház komplexumokat hozzanak létre, amelyeknek még a piaci értékesítésével sem kell bajlódniuk, mert nem kell majd aggódni azon, hogy kiveszik-e bérbe ezeket az irodákat 10 vagy 20 év alatt megtérül-e.
Az állam elviszi.
Állam elviszi, állami cégek, minisztériumok beköltöznek, csoda jó kis biznisz, és az egész tulajdonképpen közpénzből zajlik, hiszen nem csak az állam fogja ezeket közpénzből megvásárolni majd, az előszerződés, amit aláírtak, az azt jelenti, hogy nincs hátraharc. Az előszerződés azt jelenti, hogy meg kell majd kötni a végleges szerződést, tehát ezt a pénzt oda kell adni. De még a fejlesztés is részben közpénzben történt. Tehát azok a haveri cégek, amelyek építik a zuglói, a Dürer kertben lévő Dürer Park nevű irodakomplexumokat, illetve a budai Kopaszigátnál a Budapart nevű irodaberuházást. Ezek olyan magántőke alapok érdekeltségébe tartoznak, amelyek a Magyar Fejlesztési Bankhoz tartozó finanszírozókon keresztül állami tőketámogatásban részesülnek. Tehát, hogy közpénzből építenek, és még csak azt se kell megvárni, hogy ez bejön-e a piacon, mert közpénzből az állam ki is vásárolja őket. Erre van hatalma, van pénze a NER-nek, miközben ahelyett, hogy a haverokat gazdagítaná, meg a családtagokat, gatyába kellene rázni a gazdaságot, ezt még szóval nem teszi meg.
Jó is, hogy behoztad ezeket az ingatlan beruházásokat, mert amellett még két történetet emeltek ki, ami a nagy korrupciós botrányként van számon tartva, az egyik a lombkorona sétányok, ugye, ami mellett ugye minden volt, csak lombkorona nem. A másik pedig a különféle koncessziós eljárások, tehát például az autópálya, illetve a hulladék, viszont ezt a kettőt hozzárakva az ingatlan beruházásokhoz, mind a háromban van egy közös vonás, hogy ez a magyar jog szerint oké. És én, bocsáss meg, értem, tehát tudom, hogy itt valami nem oké, én is látom, én is újságíró vagyok, de hogy ti mi alapján vizsgálódtak ezek körül, hogyha egyszer a magyar jog erre azt mondja?
De ez nem igaz, hogy a magyar jog szerint oké.
Miért?
És a három ügy az három különböző sajátosságát mutatja a magyar állam korrupcióhoz való viszonyának.
Vegyük akkor őket külön.
A lombkorona sztori az semmiképpen nem oké a magyar jog szerint sem, hiszen hivatalosan az ügyészség 2024 nyarán kiadott közleményéből tudhatóan nyomozás folyik ezekben az ügyekben.
És ez változatlanul megy is, tehát nem zárták le.
Nem tudjuk, hogy lezárták-e vagy sem. Mi azt tudjuk, hogy 2023. február-márciusban pattant ki ez a kopasz síkon felállított lombkorona sétánynak nevezett ácsolmány Nyírmártól falván. Mi áprilisban tettünk bejelentést az integritás hatósághoz 2023-ban, majd, mivel nem nagyon történt semmi, 2024. januárjában az Európai Ügyészséghez fordultunk, mondván, hogy ezek ugye uniós támogatások megszerzésére irányuló csalárd visszaélésszerű magatartások, tehát az uniós költségvetés értik, vizsgálja ki az Európai Ügyészség. Az Európai Ügyészség 2024. februárjában elutasította első körben a feljelentésünket, majd 2024. július-augusztus fordulóján arról értesítettek minket hivatalos levélben, hogy mégis megindították a bűnügyi nyomozást a lombkorona sétányok ügyében.
Milyen alapon? Hiszen nem vagyunk az Európai Ügyészség tagja.
Nem vagyunk az Európai Ügyészség tagja, de ez egyébként egy pofon egyszerű megoldás. Az uniós költségvetés az Brüsszelben található. És minden olyan csalási kísérlet, ami arra irányul, hogy tartozatlan fizetést eszközöljön ki, tehát hogy nem valós, nem tényleges számlák alapján pénzt szerezzen meg a brüsszeli költségvetésből, annak az elkövetési helye a költségvetés tényleges feltalálási helye, vagyis Brüsszel, tehát a költségvetés maga az az Európai Ügyészségnek a hatáskörét és a joghatóságát megalapozza. Ez lehet, hogy nagyon blikfangosan hangzik bárkinek, aki nem szakbüntető jogász, de igazából a magyar ügyészségnél, a magyar adóhatóság nyomozó szervénél ez nem érhetett senkit meglepetésként, hiszen a magyar költségvetést megkárosítani igyekvő csalók magatartását sem dobja ki az ablakon az ügyészség, hogyha feljelentéseket vagy eljárás kezdeményezéseket kell elbírálni, sem a NAV nyomozóhatósága, hogyha egyébként az állapítható meg, hogy ezt a költségvetési csalás kísérletét mondjuk egy Bécsből postára adott hamis számlával akarták megvalósítani.
De tegyük fel, hogy ezt az Európai Ügyészség kinyomozza, eljut ennek a végére, megállapítja, kik a felelősei, és utána mi van? Tehát, hogy a magyar hatóságoknak kötelességük figyelembe venni azt a döntést, ami egy ilyen nyomozás végén születik?
Ezt még nem tudjuk, mert ugye az európai ügyész az saját maga fog vádat emelni. Nem fogja átszignálni a
magyar. De nem magyar bíróság.
És nem magyar bíróságom. Vagy legalábbis még nem tudjuk, hogy milyen bíróságon. Azt sem tudjuk, hogy az Európai Ügyészség meddig jutott el ezzel az eljárással, hiszen most már az ő értesítésük is bőven több, mint fél évvel ezelőtt érkezett meg hozzánk. Azt, hogy Magyarországon nyomozás van, onnan tudjuk, hogy amikor közreadtuk tavaly nyáron, hogy a feljelentésünk nyomán az EPO, az Európai Ügyészség nyomozást indított egy magyar vonatkozású uniós csalási kísérlet ügyében, hirtelen nagyon aktívak és idegesek lettek az ügyészségnél, meg a NAV nyomozóhatóságánál is, és napokon belül két közlemény is kijött, az egyiket a Hajdú-Bihar megyei ügyészség, a másikat a legfőbb ügyészség adta ki, hogy ott van folyamatban már Hajdú-Bihar megyében a nyomozás. Méghozzá azért, mert amikor első körben az EPO elutasította a Transparency International Magyarország feljelentését, akkor átpattintotta az ügyet a magyar ügyészségre 2024 februárjában, és akkor rögtön meg is indították a nyomozást, illetve csatolták ezt a feljelentést egy már folyamatban lévő aktához. Tehát összességében közel 2 éve ismert a Lomkorona sétány sztori, legalább 1 éve zajlik az a nyomozás, amit az ügyészség maga állított, hogy folyamatban van, és mégsem sikerült eljutni egy teljes körűen dokumentált, minden szóba jöhető, gyanúsítható, elkövető személyét érintően is ismert ügyben odáig, hogy bármi közölhető, nyilvánosságra hozható, megragadható eredményt fel tudjanak mutatni, mondjuk egy gyanúsítást, vagy egy lefoglalást. Hát az odáig már el sem akartam volna jutni magam, hogy vádemelés. Ez az ügy azért került be a jelentésünkbe, mint 2024 egyik nagy korrupciós ügye, mert önmagában az, hogy 60 millió forintot elcsaltak, vagy megkíséreltek elcsalni, hát az már nem indokolna, hogy nagy korrupciós ügyről beszél.
Nem tétel.
De a hatóságok hozzáállása az nagyon is tétel, mert mutatja, hogy miközben ebben az országban a visszaélésekkel szembeni fellépés sikerül, hogyha a hatalom azt akarja, azon közben az érzékeny ügyekben, hiszen itt ugye Nyírmárfalván, Nyíradonyban megyei közgyűlési tisztségviselők, elnökök, országgyűlési képviselők kerültek gyanúba vagy gyanúsítható helyzetbe azzal, hogy nyerészkedtek ezekkel a gyanús lomkoronasétány pályázatokkal. Ugye mi 3 ügyet jelentettünk fel, ezeknek a megnevezése, pályázati szövege és a pályázati összege is gyakorlatilag betűre és fillére átfed egymással. Tehát olyan, mintha a korábbi időszak kilátótorony ötlete most átcsatornázódott volna a lomkoronasétány ötletbe, most azzal lehet meghekkelni az uniós költségvetést. Tehát a politikailag érzékeny ügyekben, mintha kicsorbulna az éles kés, amivel egyébként nagyon hatékonyan és sikerrel tudja fölhasítani a korrupciós szövedéket a hatóság és a magyar állam, ha akarja. Aztán vettük ugye a 35 éves koncessziók ügyét, ezek nem 2024-es ügyek egyébként, 2020-21-ben kezdték tervezni a koncessziókat, de van 2024-ben releváns történés a nagy infrastruktúrális koncessziók esetében. Ugye ez sincs rendben jogilag magyar szabályozás szempontjából sem. Megkendásolták ezt mindenhogyan, hogy 35 évig tarthasson, és hogy koncesszióval gyakorlatilag egész piacokat, sőt egész ágazatokat el lehet vonni a versenyről, autópályaépítés, fenntartás az egyik ágazat, a másik a hulladékkezelés, mind a lakossági, mind jelentős részben az intézményi, tehát ipari hulladékok esetében. De a verseny tisztességes voltának a követelménye, az a magyar szabályokban is benne van, ezt nem tartották tiszteletben, amikor ezeket a koncesziókat kiosztották. Mint ahogy az is sérül, hogy például a Kokert a hulladék koncesszió esetében a MOL egyedüli versenyzőként nyerte meg ezt a kiírást, csak egy gyanús körülmény a kiírásból. Ugye a MOL főként tengelyes szállítási kapacitást tudott igazolni a kiírásban, mert hogy nyilván rendelkezik egy ásványolaj vagy üzemanyag szállítása alkalmas teherautóflottával. Ezt elfogadták, mint sikeres, mint kapacitás szempontjából sikeres igazolást a kiírásban, holott egyébként a kezelendő hulladékoknak közel sem olyan aránya a tengelyen szállítható és folyékony tartálykocsis kezelést igényel, mint ahogy a MOL ezt igazolni tudta. Tehát mintha megbillent volna már a kiírásnál is valami, de persze ennél sokkal súlyosabb gyanúk keletkeztek, például az, hogy az eredeti kiírás szerint a sikeres koncesszornak, a MOL leánycégének, a MOHU-nak meg kellett volna vásárolnia a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Vagyonkezelő ZRT-nek a 100%-át a magyar államtól.
Ez azóta sem történt meg.
És ez nem történt meg azóta sem. Szerintünk ez olyan mértékű utólagos módosulása a közbeszerzési, illetve koncesziós beszerzési kiírásnak, hogy igazából, ha tudta volna a többi piaci szereplő, hogy a végén nem kell sok milliárdot investálni egy állami cég megvásárlásába, akkor lehet, hogy mások is indultak volna, vagy talán jobb ajánlatot adtak volna. És vannak még utólagos jogszabályi beavatkozások a MOL-MOHU megtámogatása érdekében, mert például az engedélyeket és az alvállalkozói szerződéseket is fel kellett volna mutatni 2022 év végéig, ami nem történt meg feltételezhetően, hiszen 2023. május-júniusban módosították a törvényt, mondván, hogy elég, hogyha az engedélyekkel a MOHU nem saját maga nevében, hanem az alvállalkozói nevében rendelkezik. Tehát gyakorlatilag bevetették az államaparátust annak érdekében, hogy egy enélkül feltehetően billegő vagy megkérdőjelezhető koncesziós konstrukciót életben tartsanak. Mi ezeket a számunkra gyanút keltő magatartásokat a megfelelő hatóságokhoz bejelentettük. Kértük a közbeszerzési hatóságot, hogy vizsgálja meg, hogy az NHK állami részesedésének meg nem vásárlása nem olyan utólagos módosulása, ami a közbeszerzési törvény alapján tulajdonképpen az egész eljárás újraindítását tenné szükségessé. Az ügyészségtől meg azt kértük, hogy azt vizsgálja meg, illetve semmiségi kereset benyújtásával kezelje, hogy utólag megtámogatta a jogszabályok átírásával az állam a MOHU-t annak érdekében, hogy az engedélyek beszerzése körül kialakult probléma ne okozza a koncesziós konstrukciónak a vesztét.
Zajlik még bármelyik?
Mindkét hatóság egyébként nem olyan nagyon rövid idő alatt, tehát hosszas gondolkodás után elutasította a beadványunkat. Ezt mi úgy értékeljük, hogy nem vizsgálták ki megnyugtatóan, és nem kezelték megfelelően azokat a felmerült szabálytalanságokat, ami egy tisztességes piaci versenyben és egy komolyan vehető és őszinte állami kontroll mellett ennek a konstrukciónak, ennek a koncesziós beszerzési eljárásnak a megbukását, a vesztét eredményezte volna. Ez az ügy azért került be a 2024-es nagy korrupciós három eset egyikeként a jelentésünkbe, mert megint azt mutatja, hogy az állam a haveroknak utána nyúlha kell, hogy ne kerüljenek bajba.
Mi a következő lépés ebben az ügyben? Tehát ezzel is az Európai Ügyészséghez fogtok menni, és majd ők eldöntik, vagy ez
itt, ennyi vagy? Itt nincsen Európai Ügyészségi eljárás a lehetőség. 2021 őszén mindkét nagy infrastruktúrális koncesszió ügyében az Európai Bizottságnál kötelezettségszegési eljárást kezdeményeztünk. Ez is visszautal arra, hogy ezek egyáltalán nincsenek rendben a magyar jog szerint, mert például a koncessziós eljárásnak az a lényege, hogy a koncesszor megkapja a nyereséget, amit ki tud termelni a koncesszió futamideje alatt, cserébe ő viseli a kockázatokat. Na most a magyar állam azt mondta, hogy azért kell 35 évre tervezni, mert iszonyat veszteségek és költségek merülnek föl, tehát a tisztes haszon az csak hosszú idő alatt realizálható a koncesszor oldalán.
Ebből mi igaz?
A MOHU az első fél évét nyereséggel 5,6 milliárd forint profittal zárta, tehát legalábbis kínossá vált az állami érvelésnek a helytállósága, fenntarthatósága. Az autópálya koncesszió ügyében 3 év várakozás után helyt adott a panaszunknak az Európai Bizottság, megindították a kötszegeljárást, tehát kötelezettségszegési eljárás zajlik Magyarországgal szemben. Ez még a zárt bírósági eljárást megelőző szakasz, most a magyar állam és a bizottság leveleznek egymással. A hulladék koncesszió ügyében nem indult még kötelezettségszegési eljárás. A mi legnagyobb sajnálatunkra egy a birtokunkba került diplomáciai üzenetváltás tanúsága szerint a magyar EU-s elnökség előtt Thierry Breton korábbi biztosnak az egyik embere arról biztosította a magyar államot, a magyar kormány brüsszeli állandó képviseletének egyik magasrangú tisztségviselőjét, hogy a magyar elnökség időszakában nem fogják tolni ezeket a nagy, nem csak technikai jellegű, hanem a rendszer alapjait érintő kötelezettségszegési ügyeket.
De most már lengyel elnökség.
Azóta is tartják magukat, lehet, hogy még nem jött rá a bizottság, hogy most már lehetne ezeket tolni. Mi bízunk abban, hogy legalább a kockázat átvállalás elmaradása, a kockázat átszállásának elmaradása miatt észre fogja venni a bizottság azt, hogy itt nincs igazi koncesszióról szó, itt a haverok állami pénzzel való kistafírozása zajlik.
Viszont szeretném, hogy egy picit elmerülnénk abban a részben, hogy miért csúszott vissza Magyarország, és te is mondtad, hogy 2008-tól detektálható az igazán, Sztolcsa Iván kollégámat fogom egy picit idézni, a magyar lecsúszás már 2008 óta, vagyis még a NER előtt indultak a bajok, de igazán durva üteműre ez a lecsúszás csak 2015-től kapcsolt. 2008-ban gazdasági világválság volt, a kettő között van egyenes ágú kapcsolat, vagy véletlen egybeesés?
Azt nem tudom, hogy ez összefügg ez a kettő egymással. Az biztos, hogy a Transparency International magyarországi szervezete már 2008-ban kutatási adatokra alapozva, akkor nemzeti integritás kutatást és tanulmányt végeztünk, készítettünk, azt állapította meg, hogy intézményesült a korrupció Magyarországon, tehát kimondtuk, hogy megtörtént a hídverés, a döntéshozók, a politikai aktorok és a korrupció reménybeli haszonélvezői között, kimondottan, súlyosan kitett ágazatként természetesen a közbeszerzési területet azonosítottuk. A miniszterelnökünk honlapján, a személyes honlapján még mindig elérhető az a 2009-es Fejér megyei hírlapnak adott interjú, ahol erre a tanulmányra hivatkozva Orbán Viktor azt mondja, hogy a minap olvastam, ilyen polgáriasan fogalmazva, a Transparency egyik jelentésében, hogy éves szinten 200 milliárd forint úszik el a közbeszerzési ágazatban a korrupciós kockázatok miatt. Most, ha úgy fogalmazok, hogy azzal a 200 milliárddal most már boldogok lennénk, akkor biztos mindenki nekem esne, vagy nekem fog esni, hogy itt a Transparency azt mondta, hogy 200 milliárd az oké, korrupciós költségként. Valójában ennél sokkal nagyobb összegek csúsznak és tűnnek el a közbeszerzési és az állami pénzhez való hozzájutási piacokon korrupciós és túlárazási problémák miatt. Gondoljunk csak arra, hogy ha hinni lehet a közbeszerzési keretmegállapodások fő összegeinek, mert egy keretmegállapodásból nem mindig lehet annyit lehívni, amekkora összegre az szól, akkor a Rogán Antal felügyelte kommunikációs hivatal, mióta létezik, ez mondjuk egy szűk 10 év, a zömében kormánybarát Balási Gyula céges érdekeltségeihez, de más szereplőkhöz is, propaganda célokra 1300 milliárd forintot juttatott közbeszerzésben, részben keretmegállapodások útján. Ez nem mind plakátolásra ment el, mert rájöttek, hogy szofisztikálni kell ezt az iparágat, mert nagyon támadható, ha kizárólag hirdetési és kommunikációs szolgáltatásokról szól. Tehát beletették a kormányzati szervezetfejlesztés és a rendezvényszervezés ágazatokat is. Ez a három ágazat, tehát a kommunikáció, rendezvény és szervezet ágazat, gyakorlatilag teljes egészében monopolizált piacon működik. Az 1300 milliárd forintos keretösszegnek majdnem a háromnegyede, több mint a 70%-a Balási Gyula cégeihez került, és itt majdnem kizárólag olyan szolgáltatásokról van szó, amire az égvilágon semmi szükség nincsen. Tehát kormányzati propagandára, óriás plakátolásra, Soros ellenes, civil ellenes, Brüsszel ellenes, Európai Uniót támadó plakátokra tényleg semmi szükség nincsen. Tehát ez még akkor is tisztább kidobott pénz, hogyha nincs benne a korrupciós járadék, amit túlárazással, tehát lefölözési jelleggel építenek bele.
Nem először, de most megint egy picit belebújok az ördögügyvédjének a szerepébe. Erre az a kormányzati reakció szokott érkezni az előbb említett kritikádra, hogy már pedig egy kormánynak kommunikálnia kell valami módon. Hogy ezt most plakátokkal, nemzeti konzultációval teszik meg, ez majdnem, hogy az irreleváns kategória, de hogy te ezzel akkor konkrétan azt mondod, hogy egy kormánynak nem így, vagy nem kéne kommunikálnia?
Ezek olyan dilemmákat vetnek fel, amikre nagyon nehéz igazán jó választ adni. Oda vezet ez például, hogy mondjuk mit csináljunk a választási kampányokkal, ahol szintén ugyanaz a médium, a közterületi hirdetés az, ami az egyik legsúlyosabb politikai kitettséggel is rendelkező túlárazási kampánykorrupciós felület. És ahogy mondjuk egyes mérvadó kutatók az államinak, közmédiának csúfolt propagandagépezet kapcsán eljutottak odáig, hogy ez már reformálhatatlan, ezt nem lehet megjavítani, be kell szántani, ilyen áron nem kell közmédia, meg állami média Magyarországon. Én is hajlamos vagyok azt gondolni, hogy most már inkább a gyereket is öntsük ki a fürdővízzel együtt. Tehát ha tényleg az a mondás, hogy kizárólag ilyen súlyosan túlárazott, haveri kiválasztási alapon szelektálódó kommunikációs felületekkel lehet megoldani azt, hogy a kormány az üzenetét eljuttassa, akkor inkább tiltsuk be az egészet. És akkor tényleg közterületi hirdetésben az jelenjen meg, hogy hol olcsóbb a hús, meg hol lehet jobban olajat cseréltetni az autóban, mert attól egyetlen magyar embernek nem lesz egy perccel se jobb az élete, hogy olvashatja óriás plakátokon, hogy nem tudom, Magyarország előre megy, miközben persze nem megy előre, meg Soros György az nem tudom mit csinált, miközben nyilván nem csinálta azt, és nem is ő csinálta, bármi is legyen, amit állít a kormány. Tehát ez tulajdonképpen olyan, mintha a magyar emberek zsebére vágnának egy lukat, oda tenni alá a markát az állam, és szépen ellopná az ott felgyűlt pénzt, anélkül, hogy megmondaná, hogy kinek, mennyit és mire költ ebből. Tehát ilyen áron inkább kommunikáljon a kormány a parlamentben, és majd az országgyűlési napló nevű tudósításban meg fog jelenni, hogy mit mondott. Egyébként is szénné költi magát a nem hagyományos média felületeken, például a közösségi médiában, és a legnagyobb hirdető a Magyarországról az a kormány, illetve a kormányhoz kötődő szervezetek. Tehát, hogy ott tartunk a pénzlopásnak olyan szintje zajlik kormányzati propaganda címén, hogy akár ezt is inkább be kell tiltani, mert vállalom a kockázatát annak, hogy próbáljuk ki, hogy milyen nélküle, és majd eldöntjük, hogy tényleg annyival rosszabb-e, hogyha a kormány nem kommunikálhat, mint hogyha ilyen mértékű adófizetői vagyont éget el arra, hogy a saját üzeneteit tolja.
Ha már vagyom. Ugye Sztocsev kolléga is azt írja a ti kutatásaitok alapján, hogy 2015 után volt egy nagy bezúgás ezen a korrupció értékelő, vagy érzékelési indexen. Tudjuk, hogy 2015-től nagyjából mi történt. Tehát, hogy akkor szilárdult meg a NER körül az a vagyon, aminek ma már a jelentős terebélyesedését látjuk, akkor szállt ki Simicska a rendszerből, akkor került elő Mészáros Lőrinc. De hogy hogyan vált onnantól kezdve érzékelhetővé a korrupció olyan szinten, hogy ez a zuhanás, ez szemmel láthatóvá vált a ti listátokon is?
Túlzott jelentőséget tulajdonítunk egy kiragadott évnek. Valójában 2012 óta folyamatos a lejtmenet. Soha nem volt igazán jó Magyarországnak a korrupcionális teljesítménybe vetett megítélése. Amikor 2004-ben az akkor 25 tagú Európai Unióhoz csatlakoztunk, akkor a 25-ből a 19-ek voltunk. Tehát az alsó harmadak voltunk a tetején. Ennél persze sokkal rosszabb a helyzet, de soha nem sikerült ezen javítani. Egy darabig relatív javulás mutatkozott, mert ahogy bővült az Európai Unió 27-8 tagúra, akkor ugye jött Románia, meg Bulgária, akik mögöttünk léptek be, tehát akkor úgy nézett ki, hogy mi relatíve előre tudunk lépni.
Aztán előztek
minket, tehát igazából 2021-22 óta folyamatosan az alsó dobogón vagyunk, hol Bulgáriával, Romániával, hármasban vagy a kettő, hármujuk közül valamelyik másikkal holt versenyben, néha Görögországot lehagyva, aztán most már stabilan mi vagyunk az uniós sereghajtók.
Harmadik évig.
Igazából az van, hogy nem kell keresni a kapcsolatot aközött, hogy 2015-ben a NER mai formája elindult a megszilárdulás útján, mert hogy Simicskát leléptették, és jött az oligarha generáció, amelyik azóta is uralja a közpénzek piacát. Valószínűleg ez nem beárazható így egyik évről a másikra, tehát ezek a szakértői vizsgálatok nem úgy működnek, hogy ja, most azt írták, hogy Simicska elköszönt, jött Mészáros, akkor lepontozom. Tehát egy ilyen hatás nincsen. Ráadásképpen, ahogy egyébként a NER egy másik ágense az ügyészség által gyakran idézett bűnügyi statisztikák, úgy a korrupciérzékelési index mögött meghúzódó mérőszámok sem az adott évet, hanem a megelőző egy, illetve másfél évet mutatják. Nyilván ennek az áthúzódó hatásnak nincs különösebb jelentősége, hogyha 2012-től 24-ig egy bő évtizedet vizsgálunk, mert akkor ez kiegyensúlyozódik. Ugye a bűnügyi statisztikák, amikkel mindig megpróbál villantani a hatalom, hogy nagyon jó itt a korrupció kontrollja, az egyrészt nem vonatkozik a korrupció érzékelésre, hiszen abban bűnügyek, ebben a korrupció érzékelési indexben, meg a korrupcióval szembeni ellenálló képesség megbízhatóságának a megítélésére vonatkozó vélemények vannak. Ráadásul azok a bűnügyek, amik egy adott év korrupciós bűnügyi statisztikában megjelennek, tehát azok a vesztegetések, befolyásoló üzérkedések, 1-2-3-4 évvel korábban elkövetett és korábban felderített ügyekből számoznak.
Ráadásul teljesen más szint. Tehát az egyik, amiről ti beszéltek, ez egy ilyen rendszer szintű dolog, amit meg most említettem, ami megjelenik a statisztikában, hogyha jól értelmezem, ez a kvázi legalja, tehát vesztegetések, nem fizetjük le a rendőrt, vagy nem tudom, tehát egy ilyesféleg.
Mert hogy egyébként a NER az nagyon sikeres a korrupció bizonyos formáinak a felszámolásában, vagy legalábbis a visszaszorításában. Ugye utcai korrupció a rendőrségen gyakorlatilag nincsen. Ez nem azt jelenti, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak vagy az ügyészségnek ne lenne dolga, mert előfordul még most is a korábbi években, meg kimondottan gyakran, hogy a határátkelő helyen szolgálatot teljesítő rendőröket kapnak el. Tehát nyilván vannak korrupciós kockázat szempontjából súlyosan kitett szolgálati helyek a rendőrségen, de az az általános tapasztalat, hogy egy közlekedési igazoltatás a rendőrség részéről az elő vagy utóbb korrupcióba torkolik, ami 20-25 éve meghatározó élmény volt az autóvezető társadalomnak, ez gyakorlatilag teljesen eltűnt. És ezt nem csak büntetjogi eszközökkel, hanem szemléletváltással, kultúraváltással, egy új rendőri generációnak a kinevelésével érte el a hatalom. Nem is csak a NER, de nyilván a NER-ben tetőzött ennek a pozitív hozatéka. Ahol meg egész egyszerűen évszázados elmaradás sikerült jóformán egyik évről a másikra jelentősen behozni, az a hálapénz területe. Hát ott mindig ment a szemforgatás, hogy azt nem lehet felszámolni, meg a büntetőjog nem tud vele mit csinálni.
Aztán mégis.
Én emlékszem egyszer, akkor még volt beszélő viszony a Transparency International Magyarország meg az Országos Rendőrfőkapitányság között.
Ez mikor volt?
15-ben talán, akkor még jártunk oktatni a korrupció elleni szakvonalnak a...
És azóta egyáltalán?
Hát nem egyáltalán nincsen, de mondjuk az, hogy akár félformálisan is a rendőrség épületében diskurálunk arról, hogy mi lenne mondjuk a következő oktatási anyag számára a Transparency részéről hasznos hozzájárulás, hogy mire fókuszáljunk, hogy milyen példákkal éljünk, hát ez már nem fordulhat elő.
Volt egy
kikacsintás, még 2022-ben egyszer még felkértek korrupciós vonaltartók oktatására a rendőrségen, azóta megint teljes néma csend és hullaszag. De 2015-ben vagy 16-ban én felhoztam ezt a témát, hogy ha akarná a rendőrség, akkor az abban az évben hatályos vesztegetési szabályok szerint is rácsaphatna hálapénzügyben az érintettekre, az elkövetőkre. Ugye a hálapénznek sem társadalmi, sem büntetőjogi értelemben, mint ahogy a vesztegetés egyetlen magatartásának sincs közvetlen sértetje. Ott mindenki elkövető, mindenki bűnös benne, még ha nyilván a közrehatásuk és a részvételük más-más megítélés alá is esik. És akkor az volt a rendőrség válasza, hogy hát ezzel ők nem foglalkoznak, még felajánlottam azt a megközelítést, hogy hát ha máshogy nem, akkor legalább az adózattal jövedelem szempontjából vizsgálják meg, akkor ugye elütötték azzal, hogy ez kicsit mosolyogtunk rajta, hogy az meg a NAV-nak a hatáskora, nem a rendőrségé. Aztán hirtelen kiderült, hogy ez pofon egyszerű, hogy ez megoldható, hogy itt nincsen semmi varázslat meg csodaság, egyszerűen alkalmazni kell a jogot, változtattak a jogszabályi előíráson is, tehát ez világos, hogy levitték a büntetési tétel bizonyos magatartások esetén, ezáltal könnyebben üldözhetővé tették, nem fáj annyira rácsapni egy nem különösebben súlyos büntetés érdemlőnek gondolt magatartásra, hogyha tudja a rendőr meg az ügyész is, hogy ezért nem kell nagyon súlyosan évekre rács mögé juttatni valakit. És most ez működik a korrupciós munkacsoportban, ahol tagok vagyunk, Éppen tegnap érkezett meg a tavalyi évre vonatkozó nem sokára elkészítendő jelentéshez szükséges egyik adatbekérés, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatokkal milyen magatartásokat, milyen szakterületeket kontrollált, és hány sikeres eljárás zajlott a hálapénz jelenség ellen továbbra is nagyon vehemens a fellépés, ez nagyon helyes, ez találkozik az egészségügyi társadalomnak és a széles értelemben magyar társadalomnak az alulról belülről jövő igényével. Nem akarnak a magyar emberek korrupt egészségügyben szolgáltatást igénybe venni, és nem akarnak a magyar orvosok és egészségügyi szakdolgozók korrupt egészségügyi rendszerben működni. És erre a hatalom tud reagálni, és gatyába tudja rázni a területet, hogyha akarja. És tudja, hogy ilyenkor nem csak büntetjoggal lépünk fel, hanem mondjuk rendezzük a béreket is.
De ez világos, csak éppen segíteni, hogyha ez ellen fel tudnak lépni, és ezt a kérdést tudom, hogy ti is felteszitek, de most hadd pöccintsem akkor vissza. Akkor miért nem tudnak az ellen a rendszer szintű korrupció ellen föllépni, amiről egyébként korábban beszélgettünk, akár csak az a három ügy, ami előkerül a jelentésetekben, meg előkerült most is. Miért nem lépnek fel ezen
a szinten? Hát mert ugye ez a rendszernek a sajátja, tehát akkor ugye le kellene vágni a jobb kezét a rendszer saját magának, és ez nem működik, hogy fogja levágja a jobb kezét, aztán fogja levágja a balt, mert ugye már nincs is mivel levágnia, tehát hogy akkor a rendszernek önmaga ellen kellene indulnia. Itt válik el a nemzeti szuverenitás a rezsim szuverenitástól. Itt válik el a nemzeti érdek a rezsim érdektől. Mert a nemzeti érdek az egyértelműen az, hogy azokat és más ahhoz hasonló magatartásokat, amelyekkel mi is például osztunk a 24-es évre vonatkozó jelentésünkben, üldözze a hatalom. Nyilván a 600 milliárdos budapesti ingatlan buli az nem büntetjogi kategória ebben a pillanatban, de mondjuk lehetne azt mondani, hogy törvényt hozok, hogy márpedig ilyen beruházások állami részvétellel nincsenek. Csak hogyha van igényfelmérés, versenyeztetés, építettél magadnak rengeteg irodaházat, add el, ha tudod, értékesítsd, úgy, mint bárki más.
Na, de várj, ott van az előszerződés. Azzal visszamenőlegesen így lehet bármit kezdeni.
Ez most lehet, hogy a fantáziálás vagy a vágyvezérelt gondolatnak a terepe, de értelemszerűen, ahogy a hatalom már nagyon sokszor megmutatta, hogy menet közben folyamatban lévő ügyeket át tud írni a jogszabályok módosításával, most kivételesen hozhatna egy közpénzvédelmi jogszabály módosítást, hogy a nemzeti vagyonkezelő gondolja még egyszer végig, hogy tényleg kellenek ezek az előszerződések? Hát még senkit nem ért kár, mert az állam még ezeknek a pénzeknek a nagy részét nem fizette ki a Zuglóban lévő Dürer Park nevű beruházásnak egy része már ki lett fizetve, de mondjuk még van legalább biztosíték fedezetként a jelzálog az ingatlanokon. Hát kár legfeljebb az oligarchákat éri, akik úgy gondolták, hogy ezt a megtérülést egy-két éven belül zsebre teszik, így meg majd 20-30 éven belül tehetik zsebre. Nyilván ezek a kérdések, ezek a felvetések mind el és visszavezetnek a számonkérés, elszámoltatás, igazságtétel témájához, hogy mit lehet megtenni, és mit nem. És most itt majdnem úgy fogok tűnni, mintha én az ügyészség meg a bűnüldöző hatóságok védelmében lépnék fel. Nyilván az ő mulasztásaik is súlyosak, de nem lehet mindent büntetőjogi eszközökkel helyrehozni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nem teszik a hatóságuk azt, amit a törvények alapján tenniük kellene, meg nem szolgálják a magyar emberek és a magyar közpénzvédelmét, akkor nem csak arra gondolunk, hogy az ügyészség nem emel vádat, hanem arra is, hogy a versenyhivatal, a közbeszerzési hatóság, a számvevőszék, a kormányzat ellenőrzési hivatal, az adóhatóság sokkal szigorúbban, sokkal vehemensebben eljárhatna. Mondjuk azzal a vehemenciával léphetnének föl minden gyanús magatartás ellen és ügyében, ami az integritás hatóságnak és az integritás hatóság elnökének, Bíró Ferencnek az osztály része. Egy azokhoz a magatartásokhoz képest, amelyekről mi beszélünk, sokkal pitjánerebb a gyanú szerint, a jelenleg tudható közlések szerint 14 millió forintos hűtlen kezelés a gyanúsítás tárgya. Szóval aránytalanságot észlelünk ezen a területen, miközben az az igazság, hogy vannak azért olyan magatartások, amelyek egyedileg büntetjogi alapon megítélhetőek és büntetjogi kezelést igényelnek. Ilyen volt például a 2013-ig visszamenő Elios ügy, aminek a nyomozását második körben a 2018-as választásokra készülve, azt hiszem még 17 év végén, de lehet, hogy 18 elején zártak le bűncselekmény hiányában, biztos, hogy a 18-as választások előtt.
Tüntetés is volt belőle, de ellenyésző.
És ha semmi más nem olvasott az ügyészség, meg a nyomozóhatóság, ott az eljárás a nyomozóhatóság állította be, az ügyészség csak jóvá hagyta ezt. Ha semmi más nem olvastak, csak Becker Andrásnak az átlátszó.hu-n megjelent nagyon részletes tényfeltárását, az összes magatartásnak a leírásával, akkor már nem mondhatják a hatóságok, hogy nem voltak tisztában azzal, hogy ez előre eltervezetten, szervezett keretek között súlyos összeférhetetlenségektől övezett pénzlenyúlás volt, ami egészen biztos, hogy a költségvetési csalás magatartásának a keretei között értékelendő, és az biztos, hogy nem helytálló, hogy itt nem volt bűncselekménynek még a gyanúja sem. Tehát ez a bűnöző szakma részéről súlyos lefeketedés. Ezt nagyon nehéz megvédeni, ezután nagyon nehéz azt mondani, hogy itt nem volt semmi. És ugyanígy terheli például a közbeszerzési hatóságot is annak a felelőssége, hogy ezeket az összeférhetetlen, éppen ezért a közbeszerzési törvény előírásait, legalábbis felkarcoló magatartásokat egyáltalán nem vizsgálták ki. Egy tévényilatkozatra emlékszem, ahol a közbeszerzési hatóság akkori elnöke azt mondta, hogy hát hozzájuk nem tett senki bejelentést. Kérem szépen, nem lehet hivatalból megindítani egy vizsgálatot? Szóval itt több hatóságú súlyos mulasztások terhelnek, de egy ennél nagyságrendekkel nagyobb és más bűncselekmény tényállásának a gyanúját is felkeltő magatartásra is szeretnék utalni. Ott voltak a 2013-18 közötti letelepedési államkötvények. Azokat is több bűncselekmény gyanúja miatt, hivatali visszaélés, hűtlen kezelés, de akár egyébként hazárolás gyanúja miatt ki kellett volna vizsgálni a hatóságoknak. Tehát politikai alapon ellenőrizetlen hátterű emberek tömegeit, 20 ezer főt láttak el Magyarországon tartózkodásra jogosító papírral, tartózkodási és letelepedési engedéllyel, magyar útlevéllel, ha akarják. Nagyjából 20 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek az, hogy sokkal drágábban vásároltak államkötvényeket az államadóságkezelő központtól. Engedték a magyar hatóságok azt, hogy a politikai alapon felhatalmazott dróker cégek, akik a Parlament Gazdasági Bizottságától kapták a működési engedélyüket, állami forrásból 200 millió euró hasznot extra profitként csapassanak ki maguknál. Senki soha nem volt hajlandó ezt kivizsgálni, amikor mi több évi perlekedés után megszereztük azokat az iratokat, amelyekkel a letelepedési kötvény bróker cégeknek az engedélyezését alátámasztották, akkor rögtön kivilágott, hogy ez még az akkor írott szabályoknak sem felelt meg. Ennek ellenére a sztori vége az lett, hogy az ügyészség a feljelentésünket elutasította. Pedig itt is lett volna teendő, a magyar emberek érdekét, a magyar közpénzt meg kellett volna védeni, nem tették meg. Könnyen elképzelhető, hogy azok a az oligarchákhoz kötődő bizniszek, amiket most látunk megvalósulni, részben a letelepedési kötvényből kinyert hasznoknak a visszaforgatásából történnek. Ezt persze nem tudjuk igazolni, de valami történik azzal a pénzzel, és az a 200 milliós haszon, ami az állami forrásból jött, minden egyes letelepedési kötvénycsomag után 30 ezer eurót tehetett állami forrásból zsebre a broker cég. Ugye ez 6600 kötvénycsomag esetén kijön a 190 sok millió euró. Ezt megfejelték azzal a profittal, amit a letelepedni vágyó harmadik országbeli, tehát nem uniós polgártól szereztek. Az ugye a magyar államot közvetlenül nem terheli, mert az nem a mi zsebünkből ment, de a magyar állam tette lehetővé a szabályozással, hogy ez a konstrukció kialakuljon. Minden egyes befektetőre további akár 45 ezer euró kezelési költséget ráverhetett a broker cég. Ez legyen az ő bizniszük, ez nem nekünk fáj közvetlenül, de ez rögtön azzal jár, hogy a 200 millió eurós profit felhízik 500 millió eurós profitra, tehát fél milliárd euró származhatott csak a magyar letelepedési kötvényekből profitként azoknál az offshore hátterű broker cégeknél, akikről mai napig nem tudjuk, hogy kik a tényleges tulajdonosok és a végső haszonhúzók, de könnyen lehet, hogy a korrupt módon szerzett pénzüket itt fialtatják Magyarországon, mondjuk ingatlan alapokban.
Egy kicsit az adás vége felé közeledve szeretném, hogyha belemennénk egy kisebb gondolatkísérletbe. Tegyük fel azt, és most tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ki lesz az adott szereplő, hogy mondjuk 2026-ban itt kormányváltás van. Mit kell azért tennie egy újonnan érkező kormányzati szereplőnek, hogy azon a korrupcióérzékelési indexen, amit ti állítottak össze, előre tudjon lépni az ország, el tudjon mozdulni abból a kategóriából, ahol jelenleg van, mit tudom én, Trinidaddal és Tobagóval egy kategóriában.
Szerintem ne is ezekhez a Egyébként valóban Magyarországhoz hasonlóan 82. helyen, tehát Magyarországgal holt versenyben álló országokhoz mérjük magunkat, Burkina Faso, meg Tanzánia és a Dél-Afrikai Köztársaság és Kuba is.
Hasonlítjuk Ausztriához is, csak annak nincs sok realitása.
De nekünk az lenne a cél, hogy Ausztriához tudjuk magunkat hasonlítani. Ugye Ausztria az az ország, amit az elmúlt 150 évben 10 évente lehagyunk, aztán meg mégse. Én, ha valaha megkérdeznének, hogy egy következő miniszterelnöknek vagy kormánynak, amelyik tényleg fel akar lépni a korrupció ellen, legyen az fideszes vagy nem fideszes, ez tök mindegy, mit tanácsolnék, akkor rögtön azt mondanám, hogy ne a korrupcióérzékelési indexsel foglalkozzon, ne azon akarjon előrelépni, az majd jön magától. A korrupciót kezdje el felszámolni.
De hogyan?
Ez végül is nagyon egyszerű, abba kell hagyni. Tehát nem kell többet túlárazni a közbeszerzéseket, nem kell haveri alapon verseny nélkül kiosztani a pénzeket. Persze, ugye Magyarországon a korrupciónak óriási a lendülete. Az olyan, mint egy vasúti szerelvény, amit túlterheltek. Elérte az utazási sebességet, ha behúzzák is a vészféket, nem fog azonnal megállni, a lendület még tovább fogja vinni. Tehát a 2026-ban, vagy bármikor később bekövetkező váltás esetén egy olyan kormány, amelyik tabula rázát akar csinálni, és azt mondja, hogy itt most tényleg legyen minden tisztába téve, még azzal fog szembesülni, hogy hát bizony, bankból igazából vannak azok, akiket itt élni hagyott a NER, többek között van ez a NER-es főbank, amelyik állami segédlettel és nagyon komoly állami pénzzel jött létre. Építőiparból, hát a haverok azok dominálnak számos szektor, főként a mélyépítésben. Igen, de azért alapvetően jól behelyezkedtek a haverok. Telekommunikáció, hát az egyik legnagyobb az biztosan a haveri alapon működik, állami segédlettel, akkor egy másik nagyon nagy szintén valami módon kicsúszott norvég kézből, és most nem tudjuk pontosan merre jár. Tehát az a paradox helyzet fog majd előállni, hogy nem lehet egyik napról a másikra leváltani ezt a rendszert. Mert annyira masszívan felépítette a korrupciós ökoszisztémát, hogy az tetszik vagy sem, az számos területen ilyen természetes monopóliumokká alakult át. Ezért el kell kezdeni becsületesen, versenyhelyzetben működtetni a gazdaságot, akkor is, hogyha ezek a szereplők hát nem versenyhelyzetben gazdagodtak meg, mert az nagyon igazságtalan és önsorsrontó lenne, hogyha olyan álmokban ingatnánk magunkat, hogy majd 2026-ban, vagy 30-ban, vagy bármikor, ilyen statáriális jelleggel ezeket a 2010 óta felhalmozott, összeharácsolt vagyonokat el lehet kobozni, meg vissza lehet venni, és ezeket a cégeket teljes egészében ki lehet iktatni, hiszen akkor a magyar gazdaság nagyon komoly kapacitásai tűnnének el. Hát nem lehet, hogy az állam büntetőjogi, meg vagyonelkobzási, meg adójogi eszközökkel hadjáratokat indítson a saját gazdasága ellen, de azt igenis lehet, hogy onnantól kezdve közbeszerzést akkor írnak ki, amikor arra tényleg szükség van, és tényleg versenyző közbeszerzést írnak ki, és tényleg olcsó ajánlatokat szereznek be, és tényleg beengednek más szereplőket a piacra, mert most nem elsősorban az igazságtétel és a büntetőjogi elszámoltatás az, ami komoly tényezőként jelenik meg, hanem a gazdaságnak azt a működését kell visszafordítani, hogy érdem, érték és teljesítmény helyett politikai helyi érték, politikai helyezkedés képessége, a nagyvezértől mért távolság dönti el, hogy valaki befut-e, sikeres lesz-e vagy sem. Vissza kell kormányozni az országot oda, hogy az érdemek és a teljesítmény döntsön, és fel kell hagyni azokkal a hatalom által sajnos nagyon sikeresen alkalmazott taktikákkal és technikákkal, amikor egy a haveroknak kedvező korrupciós mechanizmusból, közpénzosztó mechanizmusból sokakat beetető jelleggel, magával húzó jelleggel részeltettek. Például ott volt a 2021-22-ben, tehát a Covid legsúlyosabb periódusában valamivel több mint 200 milliárd forintot szétosztó turisztikai támogatási kassa. Erről kimutatták oknyomozó újságírók és egyébként a Transparency International Magyarország által megnyert adatperekből szerzett adatok is alátámasztották ezt, hogy ennek a hatalmas összegnek a kétharmadát, tehát hogy bő 70 milliárdot, az összes kedvezményezetnek a 0,5%-a kapta meg. Tehát ez valami olyan szintű igazságtalanságot hozott létre, mint nem tudom, 150 évvel ezelőtt a magyar földbirtok állomány, hogy rengeteg földbirtokos van, de az arisztokrata latifundiumok miatt az állománynak, a földállománynak, a termőföld vagyonnak a tudom én, háromnegyede az 1000 arisztokrata család kezén halmozódik össze. Viszont a turisztikai támogatásoknál az volt a helyzet, hogy több ezeren kaptak néhány millió forintokat. Miközben persze a Mészáros Lőrinchez meg Tiborc Istvánhoz is köthető nagy turisztikai cégek, nem tudom, a Hungesz meg az Appennin, azok súlyos milliárdokkal részesültek ebből a kasszából. Mindenkinek a kis panziója meg fogadója kaphatott akár pár millió forintot is. Tehát, hogy több ezres nagyságrendben az ágazat szereplőit behúzták ebbe a mechanizmusba, és ezáltal a korrupciós járadék, a könnyen megszerezhető pénz, az valójában nem kizárólag az új arisztokráciánál, hanem a társadalom széles rétegénél terítődött szét. De ugyanez volt jellemző például a ma már egy kicsit feledésbe merült látványcsapatsport támogatásnál, a TAO kasszára. Ugye ezt közkeletű névvel TAO-nak, társasági adónak rövidítik. Itt ugye arról volt szó, hogy a cégek a társasági adó befizetéseiket az államkassa a adóhatóság helyett sportszervezetekhez irányíthatják. Itt is kimutattuk a sikeresen megnyert adatperek után, egy idő után meg nyilvánosságra is tették, a nyilvánosságra hozták ezeket az adatokat az érintettek, hogy a felcsúti sportszervezetek, több is van, a felcsúti utánpótlás nevelésért akadémia, meg a maga a felcsút ese, az aránytalanul nagy mértékben és összegben részesedik ebből a TAO kasszából. Több 10 milliárdot viszel belőle. De ugyanakkor az is igaz, hogy ezrével voltak és vannak olyan sportszervezetek, amelyek néhány millió forintokat a helyben működő cégek adóbefizetéséből behúznak, tehát megint a társadalom nagyon széles rétegeit tette a hatalom haszonélvezővé, társutassá, érdekelti abban, hogy egy alapvetően korrupt megoldást, mechanizmust tovább működtessenek. Ezeket azonnal be kell szüntetni. Ahol valóban támogatásra van szükség, akár legyen a sportterület, vagy a gazdaságnak a mondjuk a válságból kilábaláshoz pénzre van szüksége, ott normatív alapon, költségvetési eszközökkel, átláthatóan versenyeztető teljesítmény elv szerint történjen a pénzosztás, és ahol meg az rászorultság alapon működik, ott legyen tényleges rászorultság, aki tehát nem szorul rá, az ne kapjon belőle. A közbeszerzéseket meg tessék tisztességesen működtetni, hát ezek lennének az alapjai, és persze nyilván nem csak azért beszélünk a levegőben, mert hogy nincs kormányváltás ebben a pillanatban, tehát semmi nem mutatja azt, hogy lenne olyan hatalomváltás, ami meg akarná törni ezt az ördögi kört, de azért is a levegőben beszélünk, mert nem jönnek azok a pénzek az Európai Bizottságtól, amik mondjuk kilábalást, újabb közbeszerzéseket lehetővé tennének, hiszen a nekünk járó kohéziós támogatásoknak az 55%-a az továbbra is fel van függesztve.
Sőt, simán lehet, hogy hosszú távon el is fog veszni. Viszont ahelyett, hogy most ebbe belemagyarodnánk, én meg egy nagy témát szeretnék érinteni, mégpedig egy ilyen félig meddig nemzetközi kitekintést, ugyanis ez a jelentés ez nem csak Magyarországgal kapcsolatban van, hanem ugye az élbolyban ott van Dánia, Finnország, és engem őszinte szóval a harmadik helyezett meglepett Szingapúr. Ami egy korán sem demokratikus
az ország, nem demokratikus, sőt, jogállam.
Bizonyos értékelések szerint ez a spin diktatúra kategóriába ugyanúgy beleesik, ahogy egyébként bizonyos szempontok szerint Magyarország is. Ja, akkor mit keres ott?
Korrupció az alapvetően hatékonyságot rombol. Ezt megtapasztalja az átlag magyar ember is, amikor a most már kiveszőben, vagy legalábbis visszaszorulóban lévő hálapénzzel próbál előrejutni az egészségügyi várólistákon. Tehát, hogyha valaki korrumpál egy egészségügyi helyzetben, egy betegség kezelésért szükségesé tévő helyzetben, akkor ugye az történik, hogy nem a leginkább rászoruló, a leginkább sürgős ellátásra szoruló beteg fog a listán előre kerülni, tehát megbomlik az egyébként szakmai hatékonysági szempontok alapján felállított prioritás. A korrupció nagyban is ilyen, és egyáltalán nem igaz az, hogy kizárólag a mintajogállamok tudnak sikerrel küzdeni a korrupció ellen. Szingapúr a jó példája, de most már ott tartunk, hogy Kína is kezd jó példává válni, arra, hogy felismerik még az autoriter vagy diktatórikus vezetők is, hogy a korrupció a gazdasági sikerességet, a gazdasági hatékonyságot rombolja. egy egészen más területről érkező, majdhogy nem inkább személyes példa, én 2015-ben a tanulmányúton vettem részt az Egyesült Államokban, és hát nem tudom, remélem, hogy ezt most nem kell a kormány propagandának úgy megírni, hogy ott nem tudom, engem beszerveztek, vagy nem tudom, mit csináltak.
Szerintem ez egy jó lista felkerülni Panyi Szabolcs mellett.
Igen, de én nem Panyi Szabolcsal egy időben voltam ezen az úton. Én egy olyan turnuson voltam, ahol előttem Gulyás Gergely és Harangozó Tamás egy csoportban vettek részt. Tehát
ezt le fogják vágni, hogyha kizágják
ebben a videóban. Ezt tutira. Szóval, és hát különböző szakmai beszélgetésekben volt szerencsém részt venni állami és civil tisztviselőkkel, és amikor kiderült, hogy a Transparency International-nél dolgozom és korrupciális küzdelemmel foglalkozok, akkor majdnem mindenhol elmondták, hogy a legjobb helyen vagyok, mert az Egyesült Államok gazdasága hát az a korrupcióra épült, és nekik évtizedek, majdnem évszázadnyi idő kellett ahhoz, hogy rájönnek, hogy a korrupció az nagyon rombolja a gazdaság etikáját és hatékonyságát. Ők eljutottak odáig, hogy most már a saját cégeiket a külföldön elkövetett korrupcióért, meg a külföldi pénzmosásért is büntetik. Tehát különböző utakon, különböző megfontolásokból lehet eljutni odáig, hogy a korrupció rossz, és kontrollálni, visszaszorítani szükséges ahhoz, hogy a társadalom, a gazdaság prosperáljon. Európában, mondjuk úgy az Európai Unióban, főként ha megnézzük azokat az országokat, amelyek sikeresen szerepelnek a korrupciérzékelési indexben, ezek a nyugat- és észak-európai országok, Skandinávia, Hollandia, Németország található ebben a csapatban, általában mintaszerűen működő jogállamok, ahol a jogállamiság magas színvonala és a jól jövedelmező, a társadalom széles rétegének stabil jövedelmet és akár gazdag pozíciót eredményező gazdaságpolitika találkozik egymással. Tehát Európában a képlet úgy igaz, hogyha sikerül visszafogni a korrupciót és jól működtetni a jogállamot, a demokráciát, akkor a társadalom, a gazdaság sikeresen működik. Vannak ettől eltérő minták. Szingapúr meg Kína most már lassan ebbe a csapatba tartozik. Szingapúr nem európai mintát követ, nem demokratikus, nem jogállami berendezkedés szerint működő ország, ázsiai fejlesztő államnak lehet nevezni. Annak idején néha Lovas Istvánnal, aki hát a barátom soha nem volt, de mégis nagy vitákat folytattunk, mindig ez a példa jött elő. Ő mindig Szingapurral példálozott, hogy miért fáj nekünk Transparency International Magyarországnak annyira az, hogy Magyarországon szerintünk, bár ő megengedő volt, ő nem tette hozzá, hogy szerintünk, csorbul a jogállam, meg a demokrácia, amikor Szingapurban sincsen jogállam, meg demokrácia, meg egyébként az ázsiai kis tigrisekben. És mégis fejlődnek. Ugye Dél-Korea is meglehetősen diktatúrikus katonai hunta modellből indult el oda, ahova ma eljutott. A párhuzam vagy a hasonlat csábító, de hogyha nem csukjuk be a szemünket, akkor rögtön rájövünk, hogy ez a szirénének ez valójában hamisan cseng.
Amennyiben?
Amennyiben mutas nekem egy olyan periódust vagy berendezkedést a magyar történelemből az elmúlt 100-150 évben, amikor működött volna az a képlet, hogy visszafogom a szabadságodat, nem kapsz annyi demokráciát, de cserébe gazdaggá és sikeressé teszlek. Ezt végül is ígérte bizonyos formában a szűk választójoggal operáló osztrák-magyar monarchia. Valami hasonló volt a betleni konszolidációban is, ugye elég nekünk a nyílt választási rendszer, mert a magyar ember, az nyíltan szavaz. És hát a Kádár rendszer is végül is ez a Spiró Györgyöt idézve erősen csipás kacsintása, ez arról szólt, hogy nincs itt szabadság, meg ami itt van mögöttünk a szovjet hatalom, de azért mi vagyunk a legvidámabb barak. Na most mind a három említett rendszer teljes társadalmi gazdasági katasztrófába torkollott.
Vagyis te azt állítod, hogy ez a szingapúri modell így Közép-Kelet-Európában nem más.
Európában sehol. Tehát az Európai Unió tagállamaiban, meg a nyugati mintát, modellt követő európai országokban, akkor is, hogyha nincsenek benne az Európai Unióban, ez a modell, ez sehol nem működik. Ez nem működött Dél-Európában, tehát mondjuk a Franco diktatúra sem tudott fennmaradni, illetve az is gazdasági káoszt hozott az országnak. Ők már okosan megkezdték a kilábalást ebből a rendszer teljes összeomlás előtt, és ugye szép fokozatos átmenettel teremtették meg az új spanyol demokráciát. De mondjuk a Németország barna korszakát tekintve arra kell gondolnunk, hogy Közép-Európában a nem kommunista alapú diktatórikus berendezkedések sem hoztak társadalmi prosperitást. Tehát az a modell, ami fejlesztő államként jól működik Dél-Kelet-Ázsiában, az egyszerűen nem adaptálható az európai viszonyokra. Nekünk az az út adatot, elénk azt rajzolták ki, hogyha boldogulást, boldogságot és jólétet akarunk, akkor a demokrácia és a jogállam útját kell járni, és nem lehet azt az engedményt megtenni, hogy kis szabadságot elveszünk, kis korrupciót megtűrünk, mert valójában ezzel rögtön lebontjuk ennek az útnak a már kikövezett részét, tehát nem lesz hol és nem lesz merre haladni.
Utolsó kérdés, aztán itt el fogom vágni, bár még egyébként nagyon sok mindenről tudnék. A Lengyelország. Ott mi történt? Mert 2024-ben már egy Donald Tusk vezette kormány vitte azt az országot, nem a PISZ kormány volt, ennek ellenére ezen a korrupciós indexen egy helyezést Lengyelország lefelé bukott. Ez már a Tuskéknak a kudarca, vagy még a korábbi rezsimnek úgymond a maradéka?
Ezek nyilván ezek érzékelés indexek, szakértői véleményeken alapulnak, ahogy Magyarország esetében is mondtam, hogy nem azon az alapon kapott korábban rosszabb pontokat Magyarország mondjuk 12-ben vagy 15-ben, hogy na most Simicska levonul, akkor lepontozom Magyarországot, mert utána még biztos még rosszabbak fognak jönni. Hát ez Lengyelország esetében sem ennyire gyors. Azt látjuk, hogy Lengyelország az egyfajta mintaként jár előttünk arra az esetre, hogyha Magyarországon bekövetkezik az a kormányzati politikai fordulat, amiről két gondolattal előbb beszélgettünk, akkor meg lehet nézni, hogy a lengyel mintából mi adaptálható. A 90-es évek egyik politikai mondása volt, hogy a Varsói Express az időnként megérkezik Budapestre, és ezt az Express-t, ezt azért szerintem nagyon sokan okkal várják, hogy egy NER-telenített Magyarország épüljön ki, és ne egy Fidesz-telenített NER működjön tovább. Nehezebb dolga lesz a NER utáni magyar államnak, meg a NER utáni magyar társadalomnak és minden magyar embernek, mint Lengyelországban, mert Lengyelországban a jogi és igazságosság párt, a Kaczynski modell, az soha nem tudott olyan mélyre hatolni, soha nem tudott olyan monolittá és monopolisztikussá válni, mint amilyenné a NER Magyarországon vált. Itt tulajdonképpen 1000 milliárdos nagyságrendben szerveztek ki közpénzeket az államunk kívülre, és most nem az oligarchákra gondolok, mert az egy kétélű fegyver a NER részéről is. Ugye gazdagítja ezeket a haverokat, akik igazi cégként működő vállalatokat nem tudnak létrehozni, valós versenyben nem állják meg a helyüket. Hát erre Simicska Lajos a legjobb példa, aki valószínűleg intellektusban messze veri a jelenlegi NER oligarchák melőnyét. Igen, nem akarom én Simicska Lajos dicsérni, de még ő se tudott olyan vállalatot felépíteni, amire igaz lenne az a kicsit avétos szagú neres mondás, hogy ugye itt közpénzből nemzeti bajnokokat építünk, és akkor azok majd megállják a lábukat, a helyüket a versenyben, hogyha elég nagyra lőnek, mert hát ugye a közgép sem ment 2015 után sehova se versenyezni, hanem szépen lehúzták.
Világos, csak ők ott jelentős ellenszélben voltak lévén, hogy akkor háborút indított a hatalom.
Igen, de Ausztriában, meg Csehországban, meg Szlovákiában semmilyen háború nem volt ellenük, tehát lehetett volna azt mondani, hogy itt Magyarországon megizmosodtam, most elmegyek Csehországba, és ott megjelenem az összes építőipari közbeszerzés, mert már olyan jó vagyok. Tehát ilyen kultúrát, ilyen képességet nem teremt a NER, és ennek ellenére ezek az oligarcháknak kiszervezett pénzek olyanná válnak feltételezhetően, hogy úgy gondolják a névleges tulajdonosaik, hogy hát már elloptam, az az enyém, tehát nehogy már a hatalom visszakérje. Ez tehát egy kockázatos befektetés a NER részéről, a rezsim szempontból. De például a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK, azok biztonságosabb NER-es befektetések, mert ott tuti NER káderek ülnek zömében, többségében a döntéshozó testületekben, a kuratóriumokban.
De nem kirobbanthatatlanul.
Kétharmaddal lehet őket kirobbantani, vagy nem tudom, valami forradalmi ex-lex megoldása, de jelen konstrukció szerint kétharmaddal lehet azt mondani, hogy nincsenek KEKVÁK, az a vagyon, ami ott van, az visszatér az állam könyveibe. Ugye itt 1000 milliárdos nagyságrendű vagyonvesztésről van szó, tulajdonképpen egy tolvonással ennyivel elszegényítették a magyar államot. Ez békeidőben teljesen precedens és előzmény nélküli, hogy Magyarország ilyen mértékű közvagyont veszítsen el. De erre a vagyontömegre támaszkodva a NER jelenlegi haszonhúzói táplálhatnak olyan vágyálmokat, hogy az állam formális hatalmának az elvesztése után is túlélnek a kiszervezett, nem a szétlopott, hanem a kiszervezett bázisokon. Az, hogy az oligarchák hogyan viselkednek egy váltás esetén, hát ugye tudnak pragmatikussá válni, tudnak úgy gondolkodni, hogy végül is ugye a neres autópálya az pont ugyanolyan, mint a nem neres autópálya, hát építhetünk mi bárkinek és bárminek. Tehát ott nagyobb esélye mutatkozik a kiegyezésnek. Ezek a kekvák olyan zárványok, olyan többségük persze egyébként nagyon kevéssé van kistafírozva, de van néhány, például a MOL Új Európa Alapítvány, meg a Matthias Corvinus Kollégiumot fenntartó alapítvány, kisebb részben a Corvinus Egyetemet fenntartó alapítvány, amik nagyon meg vannak küldve közpénzzel. Ezekkel kapcsolatban gondolkodhat úgy a hatalom, hogy itt lesz a bázis, amin én túlélek.
Ligeti Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Nézőinknek, hallgatóinknak pedig köszönöm a figyelmet. A Fülke jövő héten folytatódik, addig viszont a HVG-t ajánljuk nektek online, illetve offline formában is. Én Kacskovics Mihály Béla vagyok, sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.